Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 62. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 62. Zsoltárunk első versét énekeljük, az én lelkem szép csendesen. Csendesen nyugszik csak az Úr Istenben, mert csak ő az én üdvösségem, ő nékem erős kővárom, megtartom és én oltalmam, minden gonosztól megment engem. Helyünket elfoglalva megkezdett Zsoltárunkat énekeljük 4. és 5. versével, azért szívem reménységet csak az Úristenben vessed. Azért szívem reménységet csak az Úr Istenben vessed. Hívod Úr segedelmével, ő nekem volt az oltalom, oltalmam és erős bástyám, hogy soha ne tántorodjam el. Isten, én hitvességem, erősségem, dicsőségem, bízatok azért csak ő benne, elhütteti szíveteket, töltsétek ki lelketeket, ő legyen lelkünk hiedelme. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak soron következő, azaz 29. úrnapját, a 29. úrnapjához tartozó kérdéseket és feleleteket, amelyek az úri szent vacsora sákramentumával kapcsolatosak. Valósággal Krisztus testévé és vérévé válik hát a kenyér és a bor? Nem, amint a keresztségben sem változik át a víz Krisztus vérévé, sem maga el nem mossa a bűnt, hanem ezeknek pusztán isteni jegye és záloga, ugyanúgy az úrvacsorában sem válik a kenyér magává a Krisztus testévé, ám bár a sákramentumi kifejezésmód szerint Krisztus testének nevezzük. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret az ő testének és a poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek, Pál apostol pedig ugyanazt a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségnek? Nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél. Nem csak arra akar ezáltal tanítani bennünket, hogy amint a kenyér és a bor táplálja földi életünket, ugyanúgy az ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre, hanem mi több, e látható jeggyel és záloggal bizonyosokká akar tenni minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeseivé válunk az ő valóságos testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy a szent jegyeket az ő emlékezetére testi szánkba vesszük, továbbá, hogy az ő szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna, és tettünk volna eleget a bűnért. Isten igéjét az Új Szövetségből Pál apostolnak a korintus beliekhez írott levelének, a 2. korintusi levélnek 6. fejezetéből, a 6. fejezet 14. versétől kezdődő szakaszból olvasom. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Bélial között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan azt Isten mondta. Közöttök fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalan ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Isten áldása és kegyelme legyen rajtunk, melyet mutasson meg abban közöttünk, hogy megértjük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, sehol máshol nem nyugodhat meg a mi lelkünk és életünk, egyedül csak a te közelségedben és egyedül csak a te jelenlétedben. És ezért is hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk újra a te házadban, nem pusztán az épületben, hanem hisszük, hogy ebben a közösségben veled lehet élő és igaz találkozásunk, aki szent lelked által itt vagy közöttünk. Áld és szentelj meg bennünket, mert jó nekünk te melletted lenni. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezt a nagy lehetőséget nehogy elutasítsuk. Könyörülj meg rajtunk, hogy amikor te itt vagy közöttünk, akkor szívbéli alázattal és hittel tudjunk előtted meghajolni. Kérve, várva a segítségedet, és megmutatva a mi alázatunkat abban is, hogy elhatározzuk önmagunkban az engedelmességet is. Segíts ehhez is most bennünket, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, hanem hadd szülessenek a mi szívünkben döntések, hitből fakadó döntések, te melletted. Köszönjük, hogy te szereted az Isten félőket. Köszönjük, hogy te azokat áldod meg, akik megfogadják a te ígédet. Így szeretnénk ezt megtenni a te színed előtt, és ezért is fohászkodunk, ne rejtsd el előlünk a te országodnak titkát, hanem nyilatkoztasd ki magadat, hogy mi boldogan mondhassunk igent neked. Légy ebben segítségül. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 372. számú dicséretünk első versét énekeljük. A 372. számú dicséretünk első verse így kezdődik: könyörögjünk ennek szent lelkének.
Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, védje el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját.
Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom, a 2. Korintusi levél 6. fejezetéből, a 6. fejezet 14. verséből, ahol ezt írja az apostol: ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Kedves testvérek, amikor ezt a bibliai helyet olvassuk, akkor egy bizonyos témakörbe vezet be bennünket a kijelentés, amely témakör, mint egy ilyen búvó patak, sokszor megjelenik a Szentírásban, és a felszínre bukik, elsősorban azért, mert nekünk szól, és bennünket akar Isten sokféle dologra elkészíteni, felkészíteni, vagy éppen bennünket akar Isten sokféle olyan dologtól megóvni, amibe könnyen belegyalogolnánk, és nem válna életünk hasznára. Ez a témakör így foglalható talán össze: a világ helye a hívő életében, a hívő helye a világban. Azt gondolom, hogy akik a Bibliájukat olvassák, azoknak ez a kifejezés, hogy világ, mindenféleképpen ismerős. Főként az Új Szövetség lapjairól, ahol az apostol használja ezt a fogalmat, de nagyon sokan a Bibliát ismerő vagy olvasó emberek közül nem tudják pontosan, hogy mit is takar ez a kifejezés. Azt gondolom, hogy a világ alatt a legtöbben azt a környezetet értjük, amelyben élünk, és amikor azt a igét olvassuk, vagy olyan ígéket olvasunk, amelyek arról szólnak, hogy a hívő ne legyen közösségben a világgal, akkor egy kicsit bajba is vagyunk, és nehezen tudjuk ezt magyarázni. A szívünk mélyén talán arra gondolunk, hogy akkor mégiscsak azoknak a rendeknek, egyházi rendeknek volt igaza, akik kivonultak ebből a világból, ebben a világban létrehozták a maguk kis világát, ahol ők szabták meg a dolgokat, a menetét a dolgoknak, a gondolkozást, és talán ez a megoldás kínálkozna a legjobban arra, hogy mi a világgal ne legyünk közösségben. Ugyanakkor azonban, hogyha a bibliai passzusokat megnézzük és megvizsgáljuk, akkor azzal találkozunk, hogy maga Jézus is azt mondja, hogy nem veszlek ki benneteket ebből a világból. Nem veszlek ki benneteket ebből a világból, sőt, elküldelek benneteket ebbe a világba. Azaz a hívőknek mégiscsak a világban kell élniük, és a világnak is tudomásul kell vennie, hogy vannak hívők. Ezért is nagy kérdés az, hogy hogyan találja meg a hívő a maga helyét ebben a világban, illetve hogyan engedünk helyet és teret a magunk hívő életében a világnak. Ha mégis szeretnénk megfogalmazni azt, hogy mit is jelent a világ, akkor azt gondolom, hogy azt kell megértenünk, hogy a világ az a környezet, amely nem úgy gondolkozik Istenről, mint a hívő ember. Sokféle különbség van a világias és a hívő élet között, de ez az egyik legalapvetőbb különbség, hogy Istenről különböző képpen gondolkozunk. A világi ember is cipőt hord, és nadrágot és szoknyát, és a hívők is cipőt hordanak, nadrágot és szoknyát. Mi is szoktunk fodrászhoz járni, nekünk is vannak esküvőink, mi is vállalunk gyermekeket. Nagyon sok minden olyan dolog van az életünkben, amit ugyanúgy csinálunk, mint a környezetünk. Egy döntő különbség azonban mégis közöttünk, hogy a világ nem úgy gondolkozik Istenről, ahogy mi. A világ egy része úgy gondolkozik Istenről, hogy nincs. Őket a Biblia konkrétan bolondoknak nevezi. Azt mondja a Szentírás, hogy a bolond gondolja azt az ő szívébe, hogy nincs Isten. A világ másik része nem vonja kétségbe Isten létét, de mégis a maga gondolatait vetíti ki, és nevezi ezt Istennek. Emberi tulajdonságokat ruházunk föl, úgy, mintha azok Isten tulajdonságai lennének. Hadd mondjuk így, hogy a világnak van egy saját maga alkotta Isten képe. Ez az Isten kép szüntelenül változik is, ahogyan változik a világ, úgy változik a hitetlen ember által alkotott Isten kép is. Hol ilyen, hol olyan. Éppen miből van szükségem, vagy mire van szükségem. Egy olyan Istent alkotok magamnak, akitől azt a segítséget, vagy azt az erőt várom. A hívő ember Istenről másként gondolkozik. A hívő embert arról lehet megismerni, hogy Istenről úgy gondolkozik, ahogy Isten magát számára kijelentette. A hívő ember tudja azt, hogy én Istent nem érhetem föl, sem az értelmemmel, sem a képességeimmel, mert az Isten sokkal hatalmasabb nálamnál, és az én memóriám, felfogó képességem, az én értelmem olyan korlátozott, hogy az Isten nagyságát nem képes befogadni. Nos, mit tehet a hívő ember? Elhiszi azt maradéktalanul, amit Isten magáról kijelentett. Mi nem alkotunk magunknak Isten képet, hanem a hívő ember megismeri Istennek a kijelentését, és Istent olyannak fogadja el, és Istent olyannak akarja látni, hirdetni, továbbadni, ahogyan Isten magát nekünk kijelenti. Azt gondolom, hogy talán érthető mindannyiunk számára a világ és a hívő közötti döntő különbség. Istenről nem egyformán gondolkozunk. És éppen ezért nagy kérdés számunkra az, hogy hol is van a mi gondolkozásunk, a mi gondolkozásunkból fakadó életvitelünk helye ebben a világban, és hol van annak a világnak a helye az életünkbe, amely a mi Istenünkről, akit mi szeretünk, éppen ellenkezőleg gondolkozik, mint mi. Pál apostol erre tanítja a korintusbeli gyülekezet tagjait, és ahogy mondtam, ez csak egy búvópataknak az egyik felszínre törése. Ez nem a teljesség, amit tudnia kell a hívőknek, ez egy dolog, amit mindannyiunknak érdemes áttanulmányoznunk és a szívünkbe fogadni. Pál apostol azt mondja, hogy mivel különböző féleképpen gondolkozunk Istenről, ezért, kedves korintusi testvérek, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Ez az én tanításom, ez az Isten kijelentése számotokra, ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában. Ebben a modern világban, ahol már csak processzorok, winchesterek, megabájtok, meg gigabájtok vannak, ez a szó, hogy iga, eléggé ósdivá és ismeretlenné kezd válni. De azt gondolom, hogy az idősebb testvérek még jócskán emlékeznek arra, hogy mi is az iga, vagy ahogy szoktuk más néven is nevezni, járom. Tulajdonképpen ez egy olyan keret, egy emberkéz gyártotta keret, ami két állatot összeköt, összekényszerít egy közös cél érdekében. A közös cél, amit ezeknek az állatoknak ebben a szövetségben, összekényszerítettségben meg kell valósítaniuk, az az, hogy terhet hordozzanak. Azért fogtak állatokat igába és járomba, hogy valami nagy terhet elhordozzanak, amit vagy szekérre pakoltak, vagy esetleg a szántásnak a terhét és nehézségét kellett az igába fogott állatoknak elhordozniuk. Az iga már csak a formájából is, abból adódóan, hogy egy bizonyos keret, egy nagyon kötött kényszer az állat számára. A két állatot teljesen összeköti, nincsen önállóskodás, mert amit az egyik tesz, az tulajdonképpen a marjukon levő keret miatt a másikat is érinti. Nem függetlenednek egymástól az állatok, hanem nagyon szoros közösségben, kényszerben vannak. Azt mondja az apostol, hogy van felemás iga. Szinte képtelenség ez, de időnként előfordul, aztán a tapasztalat miatt, akik kipróbálják, inkább később nem is alkalmazzák, hogy két különböző állatot, két különböző természetű állatot egy igába összefogjanak. Ez a felemás iga, amikor a keretnek a két oldalán nem egyforma állatok, vagy egyforma természetű állatok vannak. Ennek súlyos következménye van, hogy a két különböző természetű állatot összefognak, mert nem tudnak egyszerre lépni, nem egyforma talán az erejük, nem egyforma a reagálásuk annak az irányítására, aki megpróbálja őket kezelni, és mivel nem egyforma a természetük, ezért nem csak a teherrel kell küzdeniük, ami mögéjük van akasztva, hanem küzdeniük kell a másikkal is, azzal, amelyiknek a természete nem olyan, mint az övék. Ahogy mondtam, nem szokás a gyakorlatban egy igába különböző állatokat összefogni, de ha valaki kipróbálja, akkor az előbb-utóbb rájön, hogy ez egy elég lehetetlen vállalkozás. Szinte teljes képtelenség. Most Pál apostol azt mondja a hívőknek, akik keresik a helyüket a világban, és keresik azt is, hogy a világnak mekkora helye lehet az életükben, azt mondja nekik az apostol, ne legyetek a hitetlenekkel ti hívők felemás igában. Ne hajtsátok össze a fejeteket, ne szövetkezzetek e világgal közös teherviselésre, mert különböző a hívő és a hitetlen ember természete. És azt mondja az apostol, hogy nem tanácsos a hívő és a hitetlen embert összefogni, és nem tanácsos a hívőknek az, hogy kényszerbe vigyék magukat hitetlenekkel. Valóban különböző a mi természetünk? Azt mondtam az imént, hogy mi is ruhát hordunk, gyermeket vállalunk, házasodunk, dolgozunk, pénzből élünk. Valóban különböző a természetünk, vagy itt valami másról van szó? Azt gondolom, hogy ha a Szentírást megvizsgáljuk, testvérek, akkor néhány olyan dolgot rögtön észrevehetünk, ami világosan megmutatja nekünk azt, hogy a hívő és a hitetlen természete különböző. Az életünk, a külső életünk sokféle hasonlóságot mutat, de a természetünk, amellyel jelen vagyunk ebben a világban, szöges ellentéte egymásnak. Azt mondja a Szentírás, hogy a hitetlenek egyik ismérve az, hogy a láthatókra néznek. Arra néznek, ami a szemük előtt van. Ez a hitetlen ember természete. A hívő ember, akiben hit van, azt mondja a Szentírás, hogy ő a láthatatlanokra néz. A láthatatlanokra néz. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos természetbeni különbség két ember között, hogy hova fókuszálunk. Hogy hova fókuszálunk. Mire tekintünk? Szokták mondani, hogy vannak nagyon elméleti és nagyon gyakorlati emberek. És az elméleti és a gyakorlati emberek közötti különbséget, azt mindannyian jól ismerjük. A gyakorlati ember, ha megjelenik valahol, jár a szeme, rögtön 10 perc múlva egy kalapáccsal kezébe jön, megy, vagy egy fogóval, és megpróbálja megjavítani, vagy rendbehozni a dolgokat, vagy éppen fölkap egy darab szemetet, ami ott maradt. A gyakorlati ember az ilyen ember. Az elméleti embert is ismerjük. Az elméleti embereknek persze egy szélsőséges példát mondok. Ugye a szemüveg, szokták mondani, hogy az elméleti emberek egyik jellemzője a szemüveg, a távolba tekintés, a merengés, akik talán nem veszik észre még azt se, amin fölbuknának, mert valahol egészen máshol járnak a gondolataik, valami egészen másban törik éppen a fejüket. A szöges ellentét ez a két természet egymásnak. Nos, azt mondja a Biblia, hogy a hitetlen ember mindig a láthatókra néz. Ez nem azt jelenti, hogy a hitetlen ember gyakorlatias ember. Ez azt jelenti, hogy csak ebben a világban képes gondolkozni, csak ezek között a dimenziók között, amik láthatók, foghatók és tapasztalhatók, míg a hívő a láthatatlanokra néz. Túltekint a láthatókon, mert a láthatókon túl van a láthatatlan. A hívő ember reális ember kell, hogy legyen, mert látja a láthatókat, de túltekint a láthatókon. Emberek vagyunk, akik a látható világot figyelmen kívül hagyjuk, hogy ez nem érdekes, és mi csak a láthatatlanokra koncentrálunk. Ez nem igaz. Hadd mondjam úgy, hogy a mi látóterünk az nem ér véget a látható világ határán. Mi túl tudunk azon tekinteni. És ez egy döntő különbség az, hogy mi nem másik irányba nézünk. Mert azt szokták gondolni az emberek, hogy ez azt jelenti, hogy a hívő emberek a másik irányba néznek. Hogy az egyik irányba vannak a láthatók, a másik irányba meg a láthatatlanok. Nem így van, testvérek. A láthatatlanok a látható világon túl vannak. És ezért a hívő ember többet lát. Többet lát a láthatóknál. És ez jelentős különbség. A természetünket meghatározó különbség, testvérek. Azt mondja a Szentírás, vagy így látjuk legalábbis a Szentírásból, hogy a hitetlen ember éppen azért, mert a láthatókra támaszkodik, először tapasztal, és utána hisz. Először mindent meg akar tapasztalati módon fogni, és utána mindazt, amit megtapasztalt, elhiszi. Hiszem, ha látom, azaz hiszem, ha tapasztalom. És ami a tapasztalattal nem megfogható, azt a hitetlen ember valahova a bűvös misztika téma körébe sorolja, ami egy átlag hitetlen ember számára egy olyan kategória, amit nem tudok megmagyarázni, amit nem értek, de majd valamikor a tapasztalataim által talán hozzá fogok férni. Ezért van az, hogy az emberek törekednek arra, hogy olyan dolgokba vegyenek részt, amit hisznek, vagy úgy gondolják, hogy létezik, de ki akarják próbálni, hogy működik-e. Hogy működik-e. Ezért van az, hogy mindenféle csodatevő gyógyító rá tudja szedni az embereket arra, hogy vegyenek részt különböző gyógyítási eljárásokban, mert az embernek van egy ilyen szomjúsága, a hitetlen embernek, hogy azt a misztikus részt az életünkbe, azt jó volna megtapasztalni, és annak a halmazát csökkenteni, és azt mondani, hogy tapasztaltam, tehát hiszem. És nézzétek meg, milyen nehéz dolog azt mondani embereknek, akik esetleg csoda gyógyítóknál meggyógyultak, hogy nem biztos, hogy jó dolgot teszel. Elhitted, megtapasztaltad, most már még inkább elkötelezted magad, és hirdeted, hogy ide kell jönni, ezt kell csinálni, mert tapasztaltam, általában ez a hitetlen ember döntő érve, megtapasztaltam, tehát ez igaz. De a tapasztalatok nem hitelesítenek dolgokat, testvérek. Ezt jó, ha megjegyezzük, hogy az egyéni megtapasztalásunk az nem hitelesít dolgokat. A hívő ember, hadd mondjam így, szintén tapasztal, de hisz a tapasztalat ellenére is. Mi nem tagadjuk azt, hogy van gravitáció. Ahogy mondtam, ugyanabban a világban élünk. Nekünk is vannak tapasztalataink, de a tapasztalataink ellenére képesek vagyunk arra, hogy higgyünk. Olyan dolgokat is elhiszünk, amit a világ soha nem hisz el. Olyan dolgokat is elhiszünk, és hitünkből fakadóan valóságosnak kezeljük, ami a hitetlen világ számára elképzelhetetlen. Úgy mondják a régiek, hogy amikor Gagarin megkerülte a Földet, és visszajött, megkérdezték tőle, látta-e az Istent? Aztán Gagarin azt mondta, hogy nem láttam odafönt semmit, tehát Isten nincs. Mi nem látjuk az Istent, mégis hisszük, hogy van, és úgy is élünk, hogy ez a hitünk gyakorlatilag egy valóság. Nem kételkedünk abban, hogy itt van Isten köztünk. Ahogy szoktuk énekelni, mi tudjuk, hogy itt van Isten köztünk. Mi tudjuk, hogy itt van Isten köztünk. Amikor azt mondjuk a másiknak, hogy hiszem, hogy Isten téged meg tud erősíteni, akkor mi hiszük azt, hogy Isten meg tudja erősíteni. Nem kételkedünk benne, mert a hívő természet a tapasztalat ellenére is hisz, és a hitből fakadóan tapasztal. A mi tapasztalataink Istenről pontosan abból fakadnak, hogy hiszünk ő benne. És ez a világgal szemben egy óriási különbség a természetünkben. Mondjuk úgy, testvérek, talán röviden összefoglalva mindezeket, hogy a hitetlen ember a célok tekintetében olyan, mint egy rövidlátó ember, aki maximum csak a halálig gondolkozik az élet dolgaiban. Maximum csak a halálig. És törekszik arra, hogy a halál minél távolabb kerüljön tőle, mert ő neki a világ ennyit jelent. Amit itt a Földön megélhetek, amit begyűjthetek, aminek a részese lehetek, az az élet számomra. A hívő ember túltekint a halálon, természetesen az életet nem megvetve, nem elvetve, az életet nem fölrúgva, túltekint az élet túlsó felére, mert számára az élet nem ér véget a halállal. A célok tekintetében a hitetlen csak a halálig gondolkozik, a hívőnek mennyei céljai vannak. És amikor fut a hitetlen ember, csak azért fut, hogy elérje a következő bóját, amit kitűzött maga elé, hogy el kell érnie. A hívő ember meg előre tekint a mennyei célra, és afelé fut. És mindent ezen a földi életben annak megfelelően rendez be, hogy az én mennyei célom elérésében engem segít, támogat, vagy akadályoz. Nos, testvérek, azt mondja az apostol, olyan ez a hívő és a hitetlen természetének különbsége, mint a világosság és sötétség különbsége. És ezt mindannyian ismerjük gyerekkorunk óta, hogy milyen különbség van a világosság és a sötétség között. Vagy azt mondja az apostol, olyan különbség van a hívő és a hitetlen természete között, mint az igazság és a hamisság vagy hazugság között. A kettő szöges ellentéte egymásnak. Mi az apostol tanácsa a hívők felé? Ne legyetek, ne szerződjetek, ne álljatok össze azokkal az emberekkel, akiknek más a természete. Akik másként néznek a világra, mint ahogy ti néztek, és akik másként néznek Istenre, mint ahogy ti néztek. Ne kössétek vele össze az életeteket, mert nem fog menni. Nem fog menni. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes és kritikusnak tűnő tanítás ez az apostolnak arra nézve, hogy hogyan is találhatja meg a hívő a helyét a világban, és mennyire engedheti be a világot az életébe. De ne felejtsük el azt, hogy az apostol ezt egy gyülekezetnek mondja elsősorban. És azt mondja a gyülekezetnek, hogy a hitetlen világ számotokra nem partner a teherviselés tekintetében. Amikor a ti mennyei atyátok céljait követitek és igyekeztek megvalósítani, akkor vegyétek tudomásul, hogy mindazokkal, akik hitetlenek, nem foghattok össze és nem hajthatjátok közös igába velük a fejeteket, mert az ő céljaik, az ő gondolkozásmóduk, az ő látásuk nem a ti céljaitok, nem a ti gondolkozásmódotok. Szöges ellentéte egymásnak. És ezt azt gondolom mindannyiunknak, akik gyülekezeti életet élünk, komolyan kell vennünk. Egyre nagyobb probléma az, hogy a világ beszűrődik az egyházba. És egyre több panasz és fájdalom származik ebből, hogy az egyház elvilágiasodik. Nem először fordul elő a történelemben, ez a folyamat újból és újból ismétlődik, és eddig, hála Istennek, mindig volt ebből az egyháznak és a közösségeknek megtisztulása. De most egy olyan világban élünk, amikor ez a folyamat éppen feljövőben van. És egyre jobban erősödik. És ebben a helyzetben nekünk is, mint közösségnek, mint gyülekezetnek, és egyen-egyenként, mint gyülekezeti tagoknak, meg kell tudnunk válaszolni arra a kérdésre, hogy hol van a világ helye a mi életünkben, és hol van a mi helyünk a világban. Azt mondja az apostol, ne szövetkezzetek közös teherviselésre, mert nem fog menni. Ezért tanítjuk a fiataljainknak azt, hogy vannak ebben a világban szép leányzók, akiknek a testi szépsége, vonzó jelleme talán nagy kísértést jelent egy társ választás előtt, de aki összehajtja egy ilyen igába a fejét egy hitetlennel, az azt gondolom meg fogja tapasztalni a különböző természetből adódó sok-sok problémát és lehetetlenséget. Talán jó lenne, ha itt a gyülekezetben is azok, akik ezt átélik, akik emiatt talán szenvednek, könnyeznek időnként, elmondanák azoknak a fiataloknak, akik még előtte vannak annak, hogy egy igába behajtsák a fejüket. Vagyunk olyanok, akiket talán Isten később vonzott magához, és talán a párunk még nem az övé, de majd talán egyszer az Úré lesz. Tegyünk bizonyságot arról azoknak, akik még előtte vannak, hogy milyen nehéz dolog egy igába fogva közösen terheket viselni. Mennyire lehetetlennek tűnik sokszor az ember élete, amikor a másik egészen másként gondolkozik a dolgok felől. Azt gondolom, testvérek, hogy fontos szempont kell ez legyen mindazoknak, akik valamilyen szövetségben össze akarnak borulni ezzel a világgal. Olyan sok elköteleződésünk van e világ felé, ahova önként hajtjuk be a fejünket, és nem is gondoljuk sokszor át, hogy micsoda kényszert fog az nekünk jelenteni. Mert a világ majd megy a maga természete szerint, és mi annak mindig szenvedő alanyai leszünk. Mindig a mi szívünk fog fájni és sajogni, mert a világ ráncigálni fog bennünket. De sokszor nem gondoljuk ezt át, amikor elkötelezzük magunkat hitelekkel, befektetésekkel, közösködésekkel. A világ nem úgy gondolkozik, ahogy mi. És ha mi fölvesszük a világ gondolkozását, akkor vajon igazán hívők vagyunk-e? Én úgy gondolom, és ezzel szeretném befejezni, hogy az apostolnak ez a tanítása abba az irányba mutat, hogy szeretné a hívőket arra ébreszteni, hogy legyen közösségük egymással. Mivel azonos a természetük, egyformán gondolkoznak Istenről, és egyformán fogadják el Istent, legyen szövetségük egymással. Nyíljanak meg egymás felé, és törekedjenek a közösségre egymással. És én úgy gondolom, hogy Isten ma is erre szeretne bennünket tanítani. Miközben emlékeztet arra, hogy a világgal való szövetségnek, járomnak, igának sok fájdalom és könny a vége, aközben ezzel azt is szeretné nekünk elmondani és velünk megértetni, hogy az Isten gyermekeinek a közössége, a teherviselésre való szerződése meg egy csodálatos dolog tud lenni, amikor két hívő egy szívvel, egy lélekkel odahajtja magát egy igába, hogy hordozzák az élet terheit, vagy azokat a terheket, amelyek egyikre vagy másikra ránehezednek. Nem véletlen, hogy azt mondja az apostol más helyen, egymás terhét hordozzátok, és ezt mondja a hívőknek, egymás terhét hordozzátok. Ha már terheket hordoztok, álljatok oda azok mellé az igába, akik egyek veletek, mert ők is az istenéi, és hordozzátok velük együtt az ő terheiket. Vagy ha te szenvedsz, kér segítséget attól, aki ugyanúgy gondolkozik Istenről, a te életed uráról, ahogy te magad. Azt mondja Jakab apostol levelének 4. fejezetében, a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel. A dolog nem működhet. Világgal barátkozni ellenségeskedés Istennel. A világgal való összeborulás az Isten ellenére van. Azt kérdezitek, testvérek, hogy hogyan lehetséges ez? Vagy azt kérdezzük, és azt mondjuk, hát ez lehetetlen. A világgal nem összefogni, a világgal nem együvé hajtani a mi fejünket, ez lehetetlen. Hadd kérdezzem meg, vajon nem vagyunk-e hitetlenek, amikor ilyet kérdezünk? Vajon nem vagyunk-e hitetlenek, ami Urunkkal, Istenünkkel szemben? Fogadjuk meg és vegyük a szívünkbe az ő tanácsát, amit az apostolon keresztül ma nekünk üzen. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Legyen az Úr ebben nekünk segítségül. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjére a 425. számú dicséretünk 2. versének éneklésével. A 425. számú dicséretünk 2. versét énekeljük, Ó Ábrahám ura, ím hallom szent szavad. Testvérek, csendesedjünk el, fennállva imádkozzunk. halljuk a te szavadat, szerető mennyei édesatyánk, és olyan nehezen enged a mi szívünk a te gondolataidnak, de azt valljuk magunkról, hogy mi úgy gondolkozunk te rólad, ahogy te magadat kijelented, és nekünk adod. Köszönjük, hogy most intesz és figyelmeztetsz bennünket arra, hogy milyen nagy veszélyei vannak a világgal, az istentelen gondolkozás móddal való összefogásnak. Köszönjük, hogy intesz bennünket, hogy megkímélj bennünket könnyektől, fájdalmaktól, szomorúságoktól, lehetetlen helyzetektől, Isten tagadásoktól, kicsiny hitűségektől. Engedd, hogy a mi szívünk megnyíljon, és hagyjuk a te igéd igazságát kibontakozni, megvalósulni a mi életünkbe. Köszönjük, hogy szeretnél bennünket arra terelni, hogy még inkább legyünk egységes, szerető közösséggé, ahol gondunk van egymásra, egymás terhére, mindarra, amivel te megajándékoztál, úgy tekintünk, hogy talán mások hasznára is lehet. Adjad, Urunk, hogy hadd valósuljon meg közöttünk a közös teherviselés. Hadd legyünk erre nyitottak, akár úgy is, mint akik képesek hordani mások terheit, akár úgy is, hogy készek legyünk megosztani egymással életünk sok-sok gondját és terhét. Áldunk és magasztalunk téged a sok-sok jó tapasztalatért, amikor engedtünk a te igéd tanításának, és te megmutattad azt, hogy élsz és igaz vagy, amikor megmutattad, hogy a te kijelentésed nem hazugság. Adjad, hogy hadd tudjunk erre hittel ráhagyatkozni, ráállni ezen a mai napon is, és hadd vegyünk így áldást a mi életünkbe. Hadd teljen meg a mi életünk hitből való tapasztalatokkal, amelyek te rólad szólnak. Így emlékezzél meg rólunk, és adjad, hogy a mi úrvacsora vételünk is hadd történjen hitből, hogy annak a tapasztalata is gazdagítson és bátorítson bennünket. Köszönjük, hogy így jöhetünk a veled és az egymással való közösségre, és részesülhetünk hitáltal szent lelked jelenlétében, mindabban, amit te megszereztél nekünk. Légy áldott, mennyei atyánk, mindezekért a lehetőségekért. Légy áldott azért, hogy itt lehetünk, hogy ismerhetjük egymást. Légy áldott azért, hogy ránk tekintettél. Dicsőítünk és magasztalunk téged. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva imádságunkat nemzetünkre gondoljunk a himnusz éneklésével.
Küzdelenség.
Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, ima közösséggel egybekötve, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Csütörtökön délelőtt 10 órakor az Őszike utcai nyugdíjas házban tartunk nyilvános Isten tiszteletet. Pénteken este 6 órára az ifjúságot várjuk bibliaórára, majd jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, 9:30 órai kezdettel tartunk a szokott rendszerint Isten tiszteletet. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket minden gyülekezeti alkalmunkra. Hálaadásra és örömmel hirdetem, hogy az elmúlt héten, szombaton, azaz tegnap, 5:30 órai kezdettel házasságára Isten áldását kérte templomunkban Tar Péter és Török Anna testvérünk, a nagyifjúság tagjai mind a ketten. Isten áldását kértük, kérjük és kívánjuk közös életútjukra. Hálaadással köszönünk meg mindenféle segítséget, amelyel a testvérek gyülekezeti életünket gazdagították az elmúlt héten. Különösen is köszönjük mindazoknak, akik imádságban hordozták a kisifi hetét. Az kis ifjakkal voltunk Duna-Szent Benedeken az elmúlt héten, hétfőtől szombatig, közös csendességben, amelyet aztán még inkább segítette és elmélyített a napokig tartó esőzés, ami bekényszerített bennünket az épületbe, és arra, hogy egy kicsit többet legyünk egymással, foglalkozunk az igével, de hisszük, hogy Istennek áldása volt és van rajtunk. Összesen 21-en vettek részt ezen a héten. Ahogy látják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívunk és várunk úrvacsorai közösségünkbe minden hívő testvérünket. Hirdetem az iratterjesztésünket, mely nyitva áll a testvérek előtt, és az Isten tisztelet végén élhetünk az ott kapható dolgokkal, ahol a Reformátusok lapjának legújabb számát is megvásárolhatjuk. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Isten tiszteletünket most egy énekkel itt lezárjuk, és azt kérjük, hogy azok a testvérek, akik nem szeretnének úrvacsorai közösségben lenni és maradni velünk, ennek a két énekversnek az eléneklése után induljanak útnak, de hadd hirdessük ezt mindig, hogy ha nem is akarunk úrvacsorázni, itt maradhatunk, amikor ha többiek kijönnek a padból, akkor a helyünkön maradunk, vagy akár most is még föl lehet menni a karzatra, ha valaki csak úgy akar itt lenni, hogy nem él az úrvacsorai közösséggel, de ebben mégis szeretne itt részt venni. Azt kérem a testvérektől, hogy akik itt maradunk úrvacsorázni, éljük meg a közösségünket Istennel és egymással úgy, hogy az úrvacsorát követő záró ének után megyünk csak el a templomból. Tehát ne keljünk hamarabb útra, mint ahogy a mi közösségünk véget ér. Az úrvacsora osztásban Békefi György gondnok testvérünk fog újból segíteni, ő fogja kelyhet osztani a testvéreknek. Most tehát énekeljünk a már énekelt 425. számú dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. A 425. számú dicséretünk 3. verse így kezdődik: Ó Ábrahám ura, szent kegyelmed nekem az én örömöm.
Ábrahám ura, szent kegyelmed nekem az én örömöm utamon ez vezessen. Te barátod lettem, én Istenem te vagy. Tartsd meg a Jézus vérért és üdvözlő. gyermeket, sors szárnyakon. Meglátom Jézusom, és áldom hatalmát, szent kegyelmét.